A farmanok kicsi fából készült emberkék voltak, mindannyian éli fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a farmanok kicsi falujára.
Minden manó másmilyen volt, egyiknek nagy volt az orra.
Másiknak a szája.
Némelyek magasak voltak.
Mások alacsonyak.
Egyesek kalapot hordtak.
Mások kabátot viseltek.
Két dolog azonban közös volt bennük, ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak.
Minden manónak volt egy doboza, tele csillagokkal és kék pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasgattak egymásra.
A csinos, jóvágású, ügyes, tehetséges manókat mindenki elárasztott a csillaggal. Ilyenkor nagyon jól érezték magukat, és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot.
Az ügyetlenek, tehetségtelenek, akik nem tudtak szépen énekelni, vagy kézen állni, kék pontokat kaptak. Azok égtelenkedtek a testükön.
Pancsinelló nem volt sem szép, sem ügyes, csak egy átlagos manó, akit minden hibája után újabb és újabb kék pontokkal halmoztak el.
Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egyet-egyet, pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Egy idő után már maga Pancsinelló is elhitte ezt.
Nem vagyok jó foltmanó, soha nem is leszek. Meg kell már végre változnom, ezt gyakran gondolom. Kudarcba fullad minden nap, minden jó szándékom. Másoktól is sok dorgálást kapok, ami nagy kár. Hibám mindenki ismeri, és mondja, miért nem változol meg végre már.
Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manukkal lofrált, akiken szintén sok kék pont volt. Köztük jobban érezte magát.
Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerű famanó volt.
Luciának hívták.
Én is ilyen akarok lenni. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Lucia, hogyan lehetséges, hogy neked egyetlen matricád sincs?
Ó, nem, ne gyügy, egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
Élit?
Igen, Élit, a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében, menj el hozzá te is fel a hegyre.
Mancinello rövid gondolkodás után elindult és felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskenyes fényen. Belépett a műhelybe. Szeme szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. Nyert egy nagyot és elindult ilyetten kifelé. Ekkor meghallotta a nevét.
Pancinello! Pancinello, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézzelek meg.
Te tudod a nevemet?
Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot.
Nem akartam élni, tényleg próbáltam jó lenni.
Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanok, és neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanok, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancinello. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy.
Én értékes? Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni, nem tudok magasra ugrani, a festék is repedezik rajtam. Ugyan mit számítok én neked?
Az enyém vagy, ezért vagy értékes nekem. Minden nap vártam, hogy eljössz.
Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák.
Tudom, mesélt rólad.
Rajta miért nem tapadnak meg a matricák?
Azért, mert ő elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt. Érted?
Hát még nem nagyon.
Idővel majd megérted. Most még tele vagy kék pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztesselek rá, mennyire fontos vagy nekem.
Igazán?
Ne felejtsd, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak, és én sosem hibázom.
Azt hiszem, komolyan mondja.
És miközben ezt gondolta, már le is hullott róla egy kék pont.
Nagyon ügyes kis foltmanók voltatok, és vagytok velünk együtt. Szeretném majd az ige hirdetésben egy kicsit tovább is vinni ezt a gondolatot, amit ti már megalapoztatok itt közöttünk. Köszönjük a tanárok, tanítók munkáját, és hogy ilyen szépen előadtátok nekünk. Helyünkről felállva fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyerekek, felnőttek, Isten igéjét olvasom közöttetek mai ószövetségi igeszakaszunkból, Ézsaiás próféta könyve 36. fejezetének 4-től a 20. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk meg, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hiszen tanít minket, és a hitünket ébreszti, ápolja Isten igéje. Ézsaiás könyve 36. részének 4. versétől így szól hozzánk. Az asszír kincstárnok ezt mondta nekik. Mondjátok meg Ezékiásnak, hogy ezt üzeni a nagy király, Asszíria királya. Miféle elbizakodottság ez? Miben bízol? Azt hiszed, hogy ész és erő nélkül, üres szavakkal is lehet csatát nyerni? Kiben bíztál, hogy föllázadtál ellenem? Talán Egyiptomnak, ennek a törött nátszálnak a támogatásában bíztál? Aki erre támaszkodik, annak belemegy a tenyerébe, és átszúrja azt. Így járnak Egyiptom királyával, a fáróval, mindazok, akik benne bíznak. Vagy ezt mondjátok nekem, Istenünkben, az Úrban bízunk? De hiszen az ő áldozó halmait és oltárait szüntette meg Ezékiás, Júdának és Jeruzsálemnek pedig megparancsolta, csak ezelőtt az oltár előtt borulhattok le. Fogadj hát az én urammal, Asszíria királyával. Adok neked 2000 lovat, ha tudsz hozzájuk adni elég kocsihajtót. Hogyan tudnál visszaverni egyetlen helytartót is az én uram legkisebb szolgái közül? Vagy Egyiptom harci kocsiaiban és lovaiban bízol? Talán az Úr tudta nélkül vonultam fel ez ellen az ország ellen, hogy elpusztítsam? Az Úr parancsolta nekem, hogy vonuljak fel ez ellen az ország ellen, és pusztítsam el. Ekkor Eljákim, Sebná és Joach ezt mondta a kincstárnoknak. Beszélj szolgáiddal arámul, mert megértjük, ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára. De a kincstárnok így felelt nekik. Vajon a te uradhoz és te hozzád küldött engem az én uram, hogy ezeket elmondjam, sőt, inkább a várfalon ülő emberekhez, akiknek majd veletek együtt kell megenniük saját ganéjukat és meginniük saját vizeletüket. Azzal odaállt a kincstárnok, és még hangosabban kiabálva kezdett el beszélni júdai nyelven, és ezt mondta, halljátok meg a nagy királynak, Asszíria királyának az üzenetét, ezt üzeni a király. Ne hagyjátok, hogy rászedjen benneteket Ezékiás, mert ő nem tud megmenteni benneteket. És ne hagyjátok, hogy Ezékiás így biztasson benneteket az Úrral. Bizonyosan megment bennünket az Úr, és nem kerül ez a város Asszíria királyának kezébe. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert ezt üzeni Asszíria királya. Adjátok meg magatokat, és jöjjetek ki hozzám. Akkor mindenki a maga szőlőjéről és fügefájáról ehet, és mindenki a maga kútjának vizét ihatja, amíg el nem jövök és el nem viszlek benneteket a ti földetekhez hasonló földre, gabonát és mustot adó földre, kenyeret és szőlőt adó földre. Mert félrevezet benneteket Ezékiás, amikor ezt mondja, az Úr megment bennünket. Megmentették-e más népek istenei a maguk országát, Asszíria királyának a kezéből? Hol vannak Hamát és Arpád istenei? Hol vannak Szefavraim istenei? Megmentették-e Samáriát az én kezemből? Ezeknek az országoknak sok-sok istene közül melyik tudta megmenteni országát az én kezemből? Hát az Úr megmentheti-e kezemből Jeruzsálemet? De azok némák maradtak, nem válaszoltak neki egy szót sem, mert a király parancsa az volt, hogy ne válaszoljanak neki. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Álljunk most föl, és a kedves szülő testvérünkkel együtt forduljunk Istenhez, közösen imádkozzunk.
Jézusom, te ismered a szíveinket. Tudod, mi lakik az emberben. Köszönöm, hogy katolikusként református testvéreimmel együtt imádkozhatom hozzád ebben a templomban. Hálát adok neked az életemért, a családomért, születendő gyermekemért, azokért a közösségekért, amelyeknek tagja vagyok. Köszönöm gondoskodó szeretetedet, köszönöm a kihívásokat, amelyek elé állítasz. Segíts, hogy soha ne akadályozzam kegyelmed működését az életemben és a világban. Add kérlek, hogy jó munkatársad lehessek. Áld meg, és tedd gyümölcsözővé erőfeszítéseimet. imádkozom egység felé törekvő egyházaidért, és forrongó, béke után vágyakozó világodért. Rád bízom, Uram, megválaszolatlan kérdéseimet, megoldatlan nehézségeimet, azokat, akiket szeretek, és akiket nem szeretek eléggé. Te teljessé mindazt a jót, amit elkezdtél bennem. Imádkozom ezért a gyülekezetért, az iskola tanulóiért és pedagógusaiért. Kérlek, add, hogy tanúságot tehessünk rólad, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél minket, és hozzád tartozunk. Amen.
Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben az ünnepi órában. Írva található az olvasott bibliai szakaszban Ézsaiás próféta könyve 36. fejezetének 14-15 és a 18. versében a következőképpen. Ezt üzeni a király: ne hagyjátok, hogy rászedjen benneteket Ezékiás, mert ő nem tud megmenteni benneteket. És ne hagyjátok, hogy Ezékiás így biztasson benneteket az Úrral: bizonyosan megment bennünket az Úr, és nem kerül ez a város Asszíria királyának kezébe. Mert félrevezet benneteket Ezékiás, amikor ezt mondja: az Úr megment bennünket. Megmentették-e más népek istenei a maguk országát Asszíria királyának a kezéből? Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Gyerekek, képzeljétek el, ennek az egykori asszíriai királynak a kincstárnoka sok-sok sötétkék pöttyöt ragaszgat a korabeli jeruzsálemi lakók hátára. Betört az országba hatalmas sereggel, körülvette már a fővárost is, és most beszédet tart. Tulajdonképpen azt teszi, amiről ti egy kis műsort adtatok elő nekünk. Vádol, becsmérel, lekicsinyel, mindenféle rosszal támadja Jeruzsálem lakóit, és azt mondja, hogy úgyis elveszítitek ezt a meccset, ezt a csatát. Az én királyom és az én hadseregem el fogja foglalni a ti városotokat. Kemény dolog ez. Felnőttek tudják ezt, ismerjük ezt a kifejezést, lélektani hadviselés. Amikor csak úgy záporoznak a vádak, és a szegény kis Pancsinelló, az asszír sereghez képest maroknyi kis nép, amely akkor Jeruzsálemben élt, mit mondjon erre? Ézsaiás próféta meg is hagyta nekik, hogy ne mondjatok semmit. Próbálják itt a diplomaták egy kicsit csendesíteni a nagy kérkedőt, hogy legalább ne héberül beszélj, mert ezt mindenki érti. Beszélj a diplomáciai nyelvén velünk, arámul beszélj. De nem, csak folytatja héberül. És 6 dologban látjuk, hogy támad, és szeretném, hogyha mindenki átgondolná, most átgondolnánk együtt, hogy mit lehet tenni ilyen helyzetben. Amikor csak úgy jönnek a vádak, amikor valóban úgy járunk, mint ez a kis foltmanó, akire már végül akkor is sötétkék folt került, amikor semmi rosszat nem csinált. Csak úgy volt, csak úgy létezett. És szeretnék bizonyságot tenni, amiről ti is, hogy van valaki, akinek a szavára lehet adni, és kell adni ilyen helyzetben, ahogy a kis főszereplő is végül, annak a valakinek a szavára adott, és nem másnak a szavára, hanem Élinek a szavára. Tudjátok, mit jelent Éli? Azt jelenti magyarul, az én Istenem. Ezt jelenti ez a név, hogy Éli, az én Istenem. Az örökkévaló Isten, aki nem csak a kis foltmanókat faragta, hanem minnyájunkat, akik itt vagyunk ebben a templomban, kicsiket és nagyokat. Övéi vagyunk. És döntő, testvérek, a boldogulásunk és az örök életünk szempontjából is, hogy hallgatunk-e a szavára, vagy más szavakra, hogy a vádakat engedjük-e be, meg a hitet romboló bölcsnek, okosnak, erősnek tűnő szavakat, vagy az ő ígéreteit engedjük-e be az életünkbe. Abszolút meghatározza, hogyan gondolkozunk, lesz-e békességünk, és lesz-e örök életünk. Ezért arra bátorítalak benneteket a mai történet alapján, fontoljátok meg, kinek a szavára adtok, testvéreim. Kinek a szavára adsz? Gyermekként vagy felnőttként? Mert akinek a szavában bízol, az fogja meghatározni egész életedet, sőt, hittel, meggyőződéssel vallom. Örök életedet fogja meghatározni. Kinek a szavára adsz? Így nézzük meg röviden, hogy mit is mond ez az ember, hiszen látjuk, hogy töri, zúzza a jeruzsálemiek bizalmát, önbizalmát. Először is az első támadása azt mondja, hogy az ész és az erő az a másik oldalon van. Az ész és az erő. És mindjárt hozzáteszem, hogy amikor Asszíriáról ír a Biblia, nem csak egy konkrét korabeli birodalomról. Ténylegesen az volt, méghozzá egy meglehetősen kegyetlenségéről híres világbirodalom volt, Ninive volt a fővárosa. Azt is tudjuk pontosan, hogy ez a bizonyos király, ez a Sanhérib, akinek az embere, a kincstárnoka beszél itt most, Krisztus előtt 705-től 681-ig uralkodott. Ez a támadás konkrétan Júda népe, illetve Jeruzsálem ellen, ez Krisztus előtt 701-ben történt. Ez egy félelmetes világ volt, és az ókor egyik legkegyetlenebb zsarnoksága létezett Asszíriában. De hadd tegyem hozzá, testvérek, hogy ennek lelki üzenete is van mindig. És figyeljétek meg, hogy ennek a lélektani hadviselésnek is a lényege a lelki támadás. Itt még nem indult el az ostrom, itt még egyetlen nyílat nem lőnek ki, itt még nem rontanak neki Jeruzsálem kapuinak és várfalának, itt elkezdődik a lelkek pusztítása. És a lelkeken belül tudjátok, hogy mit pusztít az lelki ellenség, akinek egyébként jelképe, szimbóluma a Asszíria, a mi lelki ellenségünknek, a sötétség fejedelmének a szimbóluma? Mit támad, testvérek? Mit támad benned mindig? A bizalmat, testvér, a bizalmadat Isten iránt. De ne engedj neki. Vedd észre, mert leleplezi az ige, leleplezi az Isten igéje, amikor egy ember életében támad az ellenség, és a bizalmat akarja szétzúzni, ahogy itt ez az ember, ez a kincstárnok megpróbálja elbizonytalanítani minden területen a korabeli Jeruzsálem lakóit. Azzal kezdi tehát, hogy az ész és az erő a másik oldalon van, vagyis nálunk van. Amikor én iskolás voltam, nagy erőkkel tanították nekünk abban a rendszerben, aki értelmes, az nem hisz. Csak a bugyuták, kevésbé műveltek, ügyefogyottak. Na hát jó, azok még templomba járnak. Milyen iskolában nőttünk föl, minnyájan, alig volt egyházi iskola, hogy az egész országban. Hát én is világi iskolákban jártam végig, kivéve a teológiát. Ez úgy mélyen belénk vésődött azért, és az én generációm emlékszik erre, és valóban belénk súlykolták, hogy az ész és az erő, az náluk van. Az nem az egyházban, nem a hívő emberek között. És azt látom, testvérek, hogy eltelt azóta sok-sok év, most már több évtized, és az emberek egy része még mindig ezt hiszi, hogy az értelem az a hitetlenek között van. És aki igazán értelmes, az nem bízik éliben, vagyis az élő Istenben. Mint hogyha a hit és a tudás ellentétben volnának, vagy éppen a tudomány és a Biblia. Pedig olyan egyszerű, többen hallották már, de hát ha még nem. Mivel foglalkozik a tudomány, gyerekek? Majd ti is megtanuljátok, minél többet tanultok. A tudomány azzal foglalkozik, hogy milyen a világ. Ez a dolga. feltárja, hogy milyen világban, csodálatos világban élünk, hogy lehet azt aztán hasznosítani. Ez a tudomány küldetése, és ez nagyszerű. Egyébként ez is Istentől van. Ő maga parancsolta, hogy műveljük a tudományt. A Biblia pedig miről beszél? Hogy kié a világ. A tudomány arról, hogy milyen a világ, a Biblia pedig arról, hogy kié a világ. Éli elmondja Pancsinellónak. Miért szeretlek? Hát én formáltalak. Rám hallgass, ne arra, hogy mit mondanak mások. Most mennyi a kék folt rajtad, meg mennyi a csillag. Hanem vedd észre, hogy én szeretlek. Enyém vagy, én alkottalak. Valaki így fogalmazott, hogy a tudás poharának első kortyai ateistává tesznek. Akár istentelenné. De a pohár mélyén ott vár az Isten. A kevés tudás valóban előfordulhat, hogy eltávolít, a sok pedig közel visz hozzá. De nem önmagában a tudást hirdetjük, mert a tudás, ha növekszik, együtt nőhet vele a gőg, a felfúalkodottság is. Mint ahogy látjuk itt is például az asszír birodalom idejében, nagyon komoly tudományos életet is éltek, ne becsüljük le az ókori tudósokat, nagyon sok mindent tudtak, és meglehetősen fel is fúalkodtak, mint ahogy ennek a kincstárnoknak a beszédében érződik. Mit akartok ti? Mondjátok meg a ti királyotoknak, miféle elbizakodottság ez, miben bízol? Azt hiszed, hogy ész és erő nélkül szavakkal is lehet csatát nyerni? Ugyanezt mondja el Pál a római levél első részében, amikor elmondja, hogy az emberek megismerhették volna az élő Istent, de nem erre használták az eszüket. És tudjátok, hogy ezért ajándék, hogy ma vannak egyházi iskolák Magyarországon? Hogy a gyerekek arra használhatják az eszüket, amire kapták, hogy felfedezzék, ki szereti őket, ki az életük. Erre kapták az értelmüket, hogy megnyíljon az Isten bemutatkozása előtt, a Biblia előtt, az Isten kijelentése előtt. Erre kapták az értelmüket. És ha megismerték az alkotót, sokkal jobban fogják érteni az alkotást. Értitek, testvérek? Ha megismerjük az alkotót, sokkal jobban értjük az alkotást. A világot, az univerzumot, a sejtek világát, és ami a legnagyobb titok az egészben, tudjátok mi, az emberi szív. Ennél nagyobb titok nincs a világon. És mégis az emberi szívet is meg lehet ismerni. Az Isten igéjét tanulmányozva. Kinek a szavára adsz, testvér? Kinek a szavában bízol? Annak idején, amikor Bériában járt a misszió útjain Pál, akkor ott azt olvasjuk, hogy sok előkelő görög és asszony és férfi csatlakozott hozzá. Igen, mert vannak az értelmiségi, a legmagasabb értelmiségi rétegekben is, akinek megnyílnak a szívei. De azt is látjuk, ahogy Jakab apostol levelében olvassuk a második rész, 5. versét, hadd idézzem nektek. Azt mondja itt Jakab apostol, figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim, vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. Vagyis, tény testvérek, hogy a hívő emberek között nagyon sok egyszerű, de attól még bölcs ember él. És nagyon sok értelmes és gazdag távol tartja a szívét Istentől, mert másnak a szavára ad. Te hova tartozol, testvér? Tudjátok, a történet végét most nem olvastam, de olvassátok majd el, meg utalok rá, a 37. részben következik. Szanhérib, a híres, büszke király, aki körülbelül 50 kilométerrel Jeruzsálemtől verte föl a táborát, egyszer csak kapja a hírt a Jeruzsálem alatt felsorakozott hadseregéből egyetlen éjszaka 185 ezeren meghaltak. És menekülni kénytelen. Elmenekül a város alól. És soha többet nem tér vissza. Az az ember, akinek a kincstárnoka ilyen büszke, aki úgy gondolja, nálunk az ész és az értelem, nálunk az erő. Miért jöttök ti itt, vallásosok, hívők? Júda, Jeruzsálem, Biblia. Nálunk van az értelem. Nálunk van a hatalom. És egyszer csak összeomlik a sereg. Nem részletezi a Biblia, hogy mi történt, csak a tényt írja le. És a király menekül. És tudjátok, hogy ez a pillanat azért előképe az utolsó ítélet napjának is. Amikor egyetlen napon Isten világossá fogja tenni, hol az ész, és hol a hatalom. Ott valóban az ő értelmével szemben mindenki el fog némulni. Ott, ami nagy okosnak tűnő érveink, tudományos hipotéziseink kártyavárként fognak összeomlani. Ott sem atomnak, sem pénznek, sem politikának, sem hadseregnek nem lesz hatalma semmi az utolsó ítélet napján. Ezért olyan fontos, hogy most megismerjétek Élit, akiről a kis történet szólt, az én Istenemet, ahogy a Biblia bemutatja, mert most az ő szeretetével jön felétek. Nem hatalommal és nem erővel. Értitek, testvérek? Nem hatalommal és nem erővel. Szeretettel közelít és megkérdezi, kinek a szavára adsz? Kinek a szavára építed fel a jövődet? A gyermekeid jövőjét? A nemzet jövőjét? Akár Európa jövőjét. A második támadás, amit látunk, amikor ez az ember azt mondja, hogy a te barátaid se tudnak segíteni, a szövetségeseid, akiben eddig bíztál, mind-mind gyengék. Egyiptom, pedig egyébként Egyiptom is világhatalom volt abban az időben. Birodalom volt Egyiptom. És azt mondja ez az asszír kincstárnok, aki egyben hadseregparancsnok is volt az ismereteink szerint, tudjátok, ha Egyiptomra támaszkodtok, úgy jártok, mintha nádra támaszkodnátok, ha a nád ugye eltörik és éles hegyes lesz a törésnél, és arra rátámaszkodom, még az is előfordulhat, hogy átlyukasztja a tenyeremet. Nem szabad egy ilyen törött nádra rátámaszkodni. Nem úgy megtart, hanem kiukad a tenyerem. Az borzasztó lenne, ugye, gyerekek? Na ez hasonlítja Egyiptomot. Rátámaszkodtok Egyiptomra. Nevetséges. És látjuk a történelemről, hogy valóban Asszíria Egyiptomot is meg tudja hódoltatni. De behelyettesítheted. Azzal vádol itt most ez az ember, hogy nincs olyan emberi támasz, aki meg tudna tartani. És nincs olyan, akit baj, betegség, zsarolás vagy vesztegetés el ne tudna vinni mellőled. Elmegy mellőled, akiben most bízol. Vagy azért, mert megbetegszik, vagy azért, mert elárul, vagy azért, mert megfizetik, vagy azért, mert egyszerűen meghal. Kiben bízol? Egyiptomban? Olyan, mint egy törött nátszál. Kinek a szavára adsz? Mert az Úr így szól, én vagyok az Úr, a te alkotód. Én vagyok az Úr, a te megmentőd. Én vagyok Éli, a te Istened. Tudjátok, az Úr Jézus is így imádkozott. Ott, amikor minket megmentett, ott fönt a kereszten. Éli, Éli, lammá sabachtáni. És ott azt kérdezte, én Istenem, miért hagytál engem? Ez egy költői kérdés volt. Tudta ő nagyon jól, hogy miért maradt ott teljesen egyedül. Mert amikor valaki a mi bűneinket magára veszi, nem maradhat Isten közelében. Istennek vissza kellett húzódnia. El kellett hagynia őt, mert magára vette a mi bűneinket. Így undorítóvá lett lelkileg. Ocsmánnyá lett lelki értelemben. De ezt ő tudta előre és vállalta. Undorítóvá, ocsmánnyá lesz ott a kereszten, mert ha ő belehal a mi bűneinkbe, valóban az Isten a mi Istenünké válik. Ha ő átveszi a büntetést, akkor én boldog örömmel kiálthatok, Éli, a teremtő az én Istenem, az én atyám. Kire hallgatsz? Kire hallgatsz? Kinek a szavára adsz? A harmadik támadás. De hiszen a vallásod is megbízhatatlan. Nagyon ravasz ez az ember. Tudja, hogy kell elbizonytalanítani Jeruzsálemet. és a mindenkori hívő embereket, hát a vallásod is megbízhatatlan. Utal arra, ami valóban megtörtént itt a hetedik versben olvastuk, hogy egy csomó áldozó halmot, mondjuk így, hogy Isten tiszteleti helyeket, szokásokat felszámolt Ezékiás. Maga a király, a hívő király. Ő maga számolta föl ezeket a szertartásokat. És ez az ember azt mondja, hogy hát egyszer van oltár, egyszer nincs. Egyszer azt mondják, hogy mindenütt lehet áldozni, máskor meg azt mondják, hogy csak Jeruzsálembe lehet áldozni. Hát kinek van itt igaza? Hitelvesztett a te vallásod. És testvérek, nem ismerjük ezt a problémát? Mi ma? Van, aki azért nem jár templomba rendszeresen, és azért nem bízik Istenben, mert a megosztottságra hivatkozik. És sajnos van benne igazság. Még akkor is, hogyha egy-egy ilyen héten, mint amiben vagyunk, megmutatjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusba vetett hitünk összekapcsol, de hát azért bizony ez az ember is kihasználja ezt, hogy na nézd meg, egyszer így gyakorold a vallásodat, máskor úgy, szeretetlenek vagytok, vitatkoztok. Kinek a szavára hallgassak? Jönnek körülöttünk, találunk megtért hívő embereket, akik azt mondják, hogy újjászületettek és valóban vonzóak, aztán egy idő után meg valami szeretetlenséget látunk az életükben, akkor meg azért csalódunk. Látjuk a teológiai, liturgiai különbségeket az egyházak között. Hát erre hivatkozik ez a jó ember, és mondja a magáét, ne bízd te a vallásodban. És mégis, tudjátok, a vallás az lehet sokféle. És még a keresztény egyházaknál is lehetnek a hangsúlyok máshol. De Úr csak egy van. Éli csak egy van. A halk és szelíd szó, ami Urunk Istenünk szava. Aztán így folytatom röviden még a támadásokat. A negyedik támadás, azt veti föl ez az ember, és hogyha Isten akarta a ti veszteteket, erre utal a tizedik vers, megengedte, ami veled történt, nem? Lehet, hogy ilyen diktátor, vagy közömbös. És képzeljétek el, hogy megint van részigasság a szavaiban, mert nem sokkal ezelőtt, 21 évvel ezelőtt, ahol most járunk, 21 évvel ezelőtt ugyanez az Asszíria totálisan lerombolta és elvitte az északi országrészt. Ugye abban az időben két részben élt Isten népe, az északi továbbra is úgy hívták, hogy Izrael, a délit úgy hívták, hogy Júda. Krisztus előtt 722-ben az akkori asszíri király deportálta, elvitte az északi országrészt, eltüntette. És erre hivatkozik most ez a kincstárnok, nem emlékeztek? Na, hol volt akkor a ti istenetek? Most se lesz itt, nem fog segíteni. Te kinek a szavára adsz? Mert mi már tudhatjuk a történet végét, az asszír hadsereg összeomlását. Kinek a szavára hallgatsz? A kérkedő, a vádaskodó, az ítélkező szóra, vagy a te édesatyád szavára, aki úgy szeretett, hogy egyszülött fiát adta érted, hogyha hiszel benne, el ne vesz, hanem örök életed legyen. Ötödik támadás, ne higgy a prófétáknak, erre is kitérít, ne higgyetek Ézsaiásnak, ne higgyetek a Bibliának. Ma is ördögi ösztűz van, amikor igazán valahol megszólal az ige, vagy amikor előkerül, és jönnek új és új nagy tanok és felfedezések, és figyeljétek meg, hogy mindig valahol arra megy ki a játék, hogy ne bízz a Bibliában. Kinek a szavára hallgatsz? Isten igéje azt mondja önmagáról, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy minden jó cselekedetre felkészített legyen az Isten embere. Kinek a szavára adsz? A hatodik támadás így foglalható össze, az Úr sem tud segíteni, és ez a legkegyetlenebb, amikor már arra utal ez az ember, hogy maga az élő Isten sem. Ha van, erőtlen, igazságtalan, nem törődöm. Pedig testvérek, nemhogy segítőnk ő, éli, ez is nagy dolog lett volna. Az ostrom idején segíthetett volna a 200 000-es túlerővel szemben. Mi is tapasztaljuk akár egy életen át kisebb-nagyobb harcainkban, hogy megsegít, kérjük is ezt tőle. És akik itt vagyunk, sokat tudnánk mesélni arról, hogy valóban egy-egy ostromban, egy-egy nehéz helyzetben hogyan tapasztaltuk meg gondviselő szeretetét. De tudjátok, ebben a történetben is látszik a Biblia egyik központi üzenete, tanítása. Nem segítőnk ő, hanem megmentőnk. Ez több. Nem egyszerűen segítőnk. Küldhetett volna oda valami felmentő sereget, adhatott volna erőt a jeruzsálemieknek a kitartáshoz. Nem egyszerűen megsegít a harcokban, hanem megment. És ez itt a kérdés. Megmentheti-e Jeruzsálemet? Meg tudja-e menteni Jeruzsálemet? És megmentette. Nem csupán a kék foltokat kell levenni rólunk, testvérek, hanem a pusztító asszír seregtől kell megszabadítani, és itt az asszír sereg a bűn seregének jelképe. Isten ezt látja, és ezért küldte el a fiát, hogy megszabadítson. Jézus azt jelenti, az Úr szabadítója. Azért küldte el, mert minden egyes bűnünk olyan, mintha egy katonát adnánk az ellenségnek. Minden egyes bűnnel az asszír sereget erősítjük, mintha beállítanánk egy embert közéjük. Minden egyes hazugsággal, lopással, csalással, szeretetlenséggel, megbocsátani nem akarással, irítséggel, vádaskodással, minden egyes bűnünkkel, paráznaságunkkal, mindennel egy-egy katonát adunk az asszír seregnek. Mekkora akkor az ellenséges sereg vajon körülötte, testvér? Ez ki maga lássa meg, nincs közöttünk egy sem, akinek már ne volna ellenséges serege ilyen értelemben, akit ne vennének körül asszír katonák. Tudjátok, mit csinált Ezékiás, amikor aztán írásban is megkapta a vádakat, meg a fenyegetőzést? Az asszír királynak a pökhendi, büszke és hatalomra építő támadó levelét? Bevitte a templomba, kiterítette az Isten elé. Egyszerűen kiterítette az Isten elé. Tudod, testvér, hogy te is ezt teheted, meg én is. Itt vagyunk a templomban, de a magad lakása is lehet a te kis templomod. A te belső szobád, a gyerekszoba is lehet, testvérek, imaház. Menjetek be oda a gyerekeitekkel, kedves szülők, és tárjátok ki Isten elé, hány asszír katonát engedtetek be a családotokba. Hány bűnt engedtetek be az ő életükbe, meg a saját életetekbe. Vigyétek oda Isten elé, mert ő elpusztítja őket. Mert ő eltörli őket, így mondja a Biblia. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden hamisságtól. Jézus Krisztus bűntörlő vére ezért hullott, hogy végezzen az ellenséggel, a lelki ellenséggel, hogy végezzen ezekkel a lelki katonákkal, a bűneinkkel, amelyek harcolnak ellenünk, és azt hiszük, hogy betegek vagyunk közben, bűneink vannak, azt hiszük, hogy frusztráltak vagyunk a világ miatt, meg a politika miatt, meg a gazdaság miatt, meg a migráció miatt, ez a saját bűneink miatt vagyunk idegesek. De oda lehet tárni. És tárjuk oda együtt Jézus Krisztus elé, mert az ő bűntörlő vére végez az ellenséggel. Ne adj katonát Asszíriának, hanem kövesd a királyok királyát, az Úr Jézus Krisztust. Ő a parancsnok, és az ő parancsnoki szavára bátran támaszkodhatsz. Győzelemre csak ő visz, de az ő győzelme egészen bizonyos. Hiszem, hogy úgy lesz. Amen. Helyünkről felállva énekeljünk most, testvérek, és énekszóban válaszoljunk először az igére. A 393. dicséretünk második versét énekeljük. 393. Második verszak. Él az Úr áll ígérete. Imádkozzunk, testvéreim! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy mind királyok királya és uraknak ura állsz előttünk a Szentírásban, és köszönjük, hogy a te lelkeddel itt vagy. Köszönjük, Urunk, hogy rád nézhetünk és rád támaszkodhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy annak idején az asszír seregek is meghódoltak előtted. Köszönjük, hogy Ezékiás, Ézsaiás és az akkori jeruzsálemi hívő nép tereát támaszkodott a te ígéreteidre, a te szavaidra, és megtapasztalták a győzelmet, megtapasztalták a te szabadításodat. Köszönjük, hogy ma is, aki bizalommal fordul a te igédhez, az számíthat rád minden tekintetben. Hiszen tudjuk, az ég és a föld egyszer elmúlik, de a te beszédeid soha el nem múlnak. Köszönjük, hogy az igéd igazság, és azzal szenteled meg a mi életünket. Köszönjük, hogy az írott szó ma is örökkévaló üzenetet hordoz, ma is teremt bennünk békét, új életet, reményt. És köszönjük, Úr Jézus, hogy a te kihullott drága véred ma is eltörli bűneinket. Hadd vigyük eléd. Hányszor engedtünk be asszír katonákat jelképesen az életünkbe, bocsáss meg nekünk, és te távolítsd el az életünkből őket örökre, hogy ne azok irányítsák az életünket, és ne azok befolyásolják a gondolkozásunkat, hogy ne kelljen félelmek között élnünk, hanem hadd élhessünk szabadon, győzelmesen. És könyörüljél, hogy amikor újra jönnek, akkor tudjunk nemet mondani. Nem, nem akarok semmit úgy csinálni, ami Isten előtt nem kedves. Nem akarok egyetlen asszír katonát sem beengedni az életembe lelkiképpen. Téged dicsérünk, dicsőítünk és kérünk, maradj velünk. Áld meg gyermekeinket, unokáinkat, áld meg ezt az iskolát, minden egyes tanulóját, minden dolgozóját. Áld meg a szülőket egyen-egyenként és családjaikban. Hallgass meg imádságainkat, könyörülj rajtunk, hogy győzelmes életet élhessünk hitben, szeretetben, mint akik tudják, a végső győzelmet te már learadtad. Te már előre győztél, amikor a Golgotán magadra vetted a bűnbüntetését. Imádunk, magasztalunk, dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, és kérünk, hogy te vezess tovább minket. Őrizd meg ezt az iskolát, őrizd meg családjainkat, kérünk, őrizd meg nemzetünket, hazánkat, határokon túlélő magyar testvéreinket. Őrizd meg a kontinenst, kérünk, könyörögve kiáltunk hozzád, és könyörögve kiáltunk az emberiségét, hogy minél többen és többen tereát támaszkodva éljenek. Mert aki benned bízik, azt te megőrzöd teljes békében. Így dicsőítünk téged, és kérünk, maradj velünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon velünk most és minden időben.